Na, kérném szépen, hát akkor köszöntöm a hallgatóságot. A járműrendszerek tárgyba haladunk tovább. Ez a harmadik anyagrész, motoros járművek a címe, mint azt a tematikából tudják, és a belső égési motorral hajtott szárazföldi járművekkel fogunk foglalkozni. A tárgy megengedte előkészítő keretek között, hát nyilván megalapozni kívánjuk a elkövetkezendő tanulmányokat. Hát belső égési motorral hajtott szárazföldi járművek, én azt tudom, hogy motoros járművek. Így. És akkor mire gondolunk tulajdonképpen? Hát a vasúti vonatkozásban azzal kezdték a fél év első anyagrészét, ugye ott a dízel mozdonyokat már látták, tehát ide írom. És hát természetesen dízelmotorral hajtott motorkocsik, bontató motorkocsi, vagy egyedülálló sinautóbusz, nem írom különösebben, és hát a gépjárművek itten a másik. Járműcsoport, amire hát alapvetően irányul a mostani tanulmányunk. Hát az erőgépekkel kapcsolatban kell valamit először is megnéznünk, tehát azt mondhatom, hogy motoros járművek erőgépei. Hát ugye itt a belső égési motor jön szóba, alapvetően a dugattyús motorokkal hajtott járművekkel foglalkozunk egy kicsit. Ide írtam a belső égési motor. Miért van külső égésű is? Biztos van, hogyha így megjegyezzük, ugye a munkatere tulajdonképpen egy zárt tér, míg például a gőzgépet a kazánnal együtt, ha akarom, lehet mondani külső égési motornak a kazán elhatárolt másik alrendszer, és onnan fogja szolgáltatni majd a hajtóenergiát hordozó nagynyomású gőz. Tehát van belső égési motor, zárt munkatérben folyik a munkafolyamat. Belső égési motor, na hát ide azt írom, hogy dugattyús motorokkal foglalkozunk. A belső égésű gépnek lehet tekinteni természetesen a gázturbinákat, és itt most ezzel nem foglalkozunk, talán a repülős részben valamennyire láttak ilyet. Na, a tüzelőanyag. Tudnélik, ez egy hőerőgép. Benzin vagy gázolaj, mint alapeset. Természetesen szóba jönnek a nem hagyományos környezetkímélő tüzelőanyagok is a motorok üzemében, egyre inkább. Most ezzel nem foglalkozunk, mert a dolog lényegéhez pillanatnyilag nem tartozik. Azután a működési elv az világos, már említettem is. Hőerőgép. Mit tud a hőerőgép? Hőenergiát, és pedig a tüzelőanyagban meglévő kémiailag kötött energiát végül is égéssel felszabadítjuk, és a keletkezett hő majd mechanikai munkává alakul a munkafolyamat során. Tehát kötött energia, ez a tüzelőanyagban bejön, végül is mechanikai munkává alakítjuk. Így. Hát az általános járműgéptan az nagyon jó volt, hogy azt ugye tanulmányoztuk az első fél évben, gondolom mindenkinek megvan már ez a jegye ebből a tárgyból. Hát nézzük akkor, hogy mit tanultunk ott, mert ott megtanultuk a hőerőgép létrehozhatóságának a tényét, és hát különböző esetekre vizsgáltuk is. Ideális munkafolyamatokkal foglalkozunk, egy kicsit átismételjük. Ideális motorikus körfolyamat. Hát már magában van ez, ha azt mondom, körfolyamat, ez a hőerőgép létrehozásához szükséges, hát fizikai folyamat. Miközben a munkaközeg ideális közeg volt, végigvittük egy zárt körfolyamon, és hát energia hozzávezetés, illetve elvezetés történt, miközben a gép tengelyén mechanikai munkát lehetett levenni. Körfolyamat. Hát a mi számunkra az érdekes itten, hogy hát egyszer első legyen az Otto körfolyamat, amelyik a benzinmotornak felel meg, ugye egy idealizált Otto körfolyamat. És majd a kettes lesz a dízelmotornak megfelelő. Hát én mindjárt ezt a Sabatier körfolyamatot veszem, mert majd kicsit magyarázom, hogy miért nem a dízelt körfolyamat. Így. Na hát az Otto körfolyamat ugye a következőképpen nézett ki, és hát emlékszünk rá, hogy a PV diagram az, ami a dolognak a jó leírását lehetővé teszi, a munkatérben uralkodó nyomás és a munkaközeg térfogata. Hát itt lenne talán egy környezeti nyomásnak megfelelő nyomásszint, és akkor két térfogat határt bejegyzek ide a viszintes tengelyemre. Lehet mondani, hogy lenne az első egy VK, és itt lenne egy VK plusz VL jelű térfogat. Na, mit jelentenek ezek? A VK, látjuk, hogy a nulla környezetében lévő viszonylag kis térfogatot, ez az úgynevezett kompresszió térfogat. Ebbe a térfogatba helyezkedik el a gáz akkor, amikor a legjobban összenyomott állapotban van. Ugye itt a térfogat tengelyen majd a dugattyúnak az útja, hát figyelemmel kísérhető, a legkisebb munkatér térfogatnál vagyunk a később előjön hengerfedél oldali holdpontnál, és amikor pedig itt vagyunk a VK plusz VL-nél, akkor vagyunk a forgattyú oldali holdpontnál. Ezek a fogalmak ismertek, mert ugye általános járműgéptanból kulisszás hajtómű, forgattyús hajtómű, stb. Szerepelt. Hát itt majd most már konkrét alkalmazásban fogjuk látni. Esetleg húsosabb vázlattal, mint ahogy a vonalas ábrán eddig tanultuk. Na lényege az, hogy a körfolyamat fölépül, és pedig hát indítjuk ebből a pontból, mint egyes pont. Emlékszünk rá, hogy itt egy az ideális közegnek a kompressziójával megvalósuló folyamat szakasz volt az első, és pedig egy adiabatikus kompresszió. Elérünk egy kettes pontba, és most a gáz itt van a VK kompresszió térfogatba összesűrítve, sűrítés történt, igaz, nagyobb térfogatról kisebbre. Míg a VL-ről nyilatkozzunk egy pillanatra, az a lökett térfogat lenne, és itt látszik tulajdonképpen az a térfogat változás, ami periódikusan megvalósul tulajdonképpen a dugattyú működésekor. Egy nagyobb munkatér térfogat dugattyú mozgásával eléri a felső holdpontot, eléri a minimális értéket, és itt ugye az üzem során ez állandóan változni fog, miközben adott helyzethez, tudva, hogy hol vagyunk, a körfolyamatból meghatározott nyomásérték van hozzárendelve. Na, itt lesz a hármas pontja. Történt egy állapotváltozás. Na most minek kellett végbe menni itt, ugye? Úgy tűnik, hogy konstans VK térfogaton nyomásnövekedés valósult meg. Ahhoz hát hőbevezetés szükséges, hogy ezt meg tudjuk csinálni. Elvileg az Otto körfolyamatban ilyen sarkos, szögletes folyamat. Itt van egy Q1-es összhőbevezetés. Most látják, hogy igazából egy megoszló folyamatról van szó, ami ott a 2-3 folyamat szakasz mentén végbe ment. Összességében Q1 hő került bevezetésre. Egyes folyamat elemeken vittük be a hőt, egy időben lezajló folyamat. Elértünk a hármas pontba, a hármas pontból történik egy nyomásváltozás. A gáz kiterjed, expandál adiabatikusan ebbe az ideális körfolyamatba, és elérjük a négyes pontot. A négyes pontból körfolyamat záródik, és azonos térfogaton csökken a nyomás. Hogy lehet ezt elérni? Ott van egy tartály adott térfogató, hogy tudom a nyomást csökkenteni, hogy hőt vezetek el belőle, és ennek megfelelően a nyomás csökken. Tehát itt van egy hőelvezetés ezen szakasz mentén, melynek a eredője Q2. Na most hát emlékszünk rá, hogy ez a két hőmennyiség ez fontos szerepet játszik. Minden esetre itt van egy körülzárt munkaterület, és ez lenne az a munka, amit az Otto körfolyamat egy ciklus alatt szolgáltatni tud, és hát mire vezethető vissza energetikailag. Az ember most a hőenergiát nézi, akkor el lehet mondani, hogy ez a vevé, ez Q1 mínusz Q2 abszolút értékkel írható fel. Ugye ezt az elvezetett hőt, ezt mint zérusnál kisebb értéket szoktuk tekinteni, ezért abszolút értéket írtam. Hát ez tulajdonképpen a hőerőgép. Miből lesz a munka egy ciklus során? A be- és elvezetett hőmennyiség különbségéből. Egy ciklusra vonatkozóan. Tehát ez egyik oldal. A másik oldal pedig az, hogy van itt nekem két nyomásfüggvényem. Egy magasabb nyomásszint és egy kisebb. A kompresszióhoz ugye be kell vezetni valamennyi munkát. Mennyi az? A nyomás térfogat függvény alatti területtel arányos. És mennyit nyerek utána? Megtörtént a hőbevezetés, annyit fogok nyerni, amennyi a magasabban futó görbe alatti terület. Kettőnek a különbsége éppen a vonalkázott munkaterület. Tehát ez így akkor nagyjából rendben van. Nézzük a másikat. Ideális gázzal, szabadjégkör folyamat. Hát próbáljuk ugye itten körülbelül itt a térfogat. Mire lenne érdemes figyelni a rajznál? Hát először is az, hogy a Otto motor, majd mint látni fogjuk, itt most nem derül ki, itt hőtartályokkal való kapcsolatról van csak szó, valahogy a hőbevezetés itt megtörténik ideális formában, de a tényleges motorban a munkaközeget, amelyik már hát vagy el van keverve benzinnel és benzinlevegő keverék, vagy megtörténik a befecskendezés a felső holdpont előtt valamivel, ottan égés fog végbe menni, és a hőbevezetés azáltal történik, hogy itt tulajdonképpen ez a folyamat itt föltornázza magát az égés során, a nyomás növekszik, és ez valósul meg. Na most és ezt meg kell gyújtani kívülről, hát általában ugye szikragyújtás ismerik ezt. Most dízelmotornál más a helyzet, dízelmotornál azt mondjuk, hogy az egy kompressziógyújtású gép. Mind a kettő belső égésű motor, engines of internal combustion, mondja az angol, de a dízelmotor az viszont az még CI is, nem csak IC, azt jelenti, hogy compression ignition, tehát kompresszió gyújtású a motor. Hogy történik? Az történik vele, hogy egy sokkal kisebb térfogatra kell venni a VK-t. Nagyon kicsi térfogatra komprimálom a beszívott levegőt, az jól fölmelegszik. Eléggé fölmelegszik ahhoz, hogy meggyulladjon a befecskendezett tüzelőanyag. Tehát figyeljük meg az arányt, egy Otto körfolyamat, egy ilyen Zeiliger körfolyamat, ami a dízelmotornak a hát jobb leírása, mint maga a nagy D-vel is dízelkörfolyamat, itt látjuk. Hát valahol megjelenik itt is a VK plusz VL, itt van tulajdonképpen a lökett térfogat még egy példányban, és akkor indíthatjuk megint csak a környezeti nyomás szintjétől ezt a kompressziót. Ilyen lesz a helyzet egy adiabatikus egyes pontból. mehet szépen, kettes pontban megérkezik. Na most megtörténik a hőbevezetés. Ugye emlékeznek rá, hogy a dízel körfolyamat olyan volt, hogy nagyon lassú égésű motornál itt konstans nyomást tételeztünk föl. Nem ez a helyzet a Zeilingernél, vagy Sabatier körfolyamatnál, hanem két lépcsőben próbáljuk modellálni. Egyrészt van egy gyors része neki, így, és aztán van neki egy viszonylag lassabb része, tehát két részből fogjuk elkészíteni, 3-4, természetszerűen irányítás az megvan, és ezek mentén történik a hőbevezetés. Tehát ugyanúgy, ahogy az előbb magyaráztam, itt lesz egy eredő Q1 vesző rész, amelyik az állandó térfogaton izohor állapotban történik a hőbevezetés. Na most a felső szakaszon pedig, amelyik megközelíti tulajdonképpen azt a hurok alakulását viszonylag a állandó nyomású szakasszal kiegyenlítve, ez szintén megvalósul itt, és lesz egy eredő értéke, amit azt lehet mondani, hogy ha ideírom, Q1-2 vesző. Ezek pozitív mennyiségek, és innen azután történik a adiabatikus expanzió egészen az 5-ös számú pontig, ahonnan majd zárjuk a körfolyamatot, és természetszerűen megtörténik a hőelvezetés, ez a bizonyos Q2. Hát itt is akkor a dolog lényege jól látható, megjelenik a vevé munkaterület. Ha a mechanikai oldalról nézem, akkor a felső nyomásnak az integrálja, ugye a görbealti terület, mínusz a bevezetett alsó nyomás görbealti terület. Végül is azt fogom kapni, hogy a vevé itt is megegyezik a Q1 vesző plusz Q2 vesző, a Q1-2 vesző, és le kell vonnom belőle a Q2 abszolút értéket. Tehát így néz neki az energetikai egyenlőség. Itt van a két rendszer. Jó. Hát nézzük a termikus hatásfoknak az alakulását, mit lehet mondani. Akkor termikus hatások. État, mi lenne ez? Hát nyerek valamennyi munkát. És mit kell bevezetnem a rendszerbe? A Q1 hőmennyiséget. Ez lenne tulajdonképpen az alapvető felírás, és akkor meg lehetne nézni, hogy mit tudok mondani. Itt a Otto, itt a termikus Otto, tehát Otto. Hogy nézne ez ki? Hát még tovább írhatnám azt, hogy itt van Q1 minusz Q2 abszolút érték per Q1. Összességében ez érvényes. Nézzük itt, mi lesz. Akkor lenne tovább egyenlő 1 minusz elvezetett per bevezetett összes. Ugye ide nem kell abszolút érték, ez pozitívnak van véve. Egy. Na, Otto, 1 mínusz, akkor próbáljuk megnézni, mi lesz a helyzet. Ezek a hőmennyiségek, amik itt szóba jönnek, állandó térfogaton végbe menő állapotváltozásra vonatkoznak, tulajdonképpen a belső energiának a változását kell valahol megnéznünk. Ugye CV-szer, M-szer, konstans térfogaton mért fajlagos hőkapacitás, és akkor nézni kéne, hogy a Q2-höz mi tartozik. Hát ugye T4 és T1, így a abszolút érték jó lesz, mert a így, és itt lenne CV-szer, M-szer, és a bevitt hőmennyiség pedig a T3 és T2 pontokban érvényes hőmérsékletnek a szerepeltetésével. Itt meg lenne, tehát ez lenne tulajdonképpen az Ottóra vonatkozó Így. Na most, hogy néz neki a dízelmotorra? Azt írom, hogy mit írtam? Szabadjét írtam. Akkor itt a termikus, az így néz neki. Egy mínusz. Na most akkor mi jön ide? A CV-szer-M-szer. Itt az M-mel persze lehet egyszerűsíteni, az kivehető. Nézzük, mi van itten a kettőnél. Ugye megint csak ugye abszolút értékbe kellett venni, ez kisebb, mint nulla. A T5 mínusz T1 az viszont pozitív lesz. És akkor itt viszont egyszer CV-szer-M-szer, és a két szakaszt nézni kell, tehát T3-T2, és hozzájön, na most egy picit figyeljünk, ugye az állandó térfogaton végbe menő hőbevezetésnél nekünk az állandó nyomáson érvényes fajlagos hőkapacitást kell venni, CP-szer, M-szer. Mi lesz ott? Ugye T4 minusz T3. Tehát ezek lennének itt a irányadó képletek, egyben mindjárt tájékozódni lehet a hatásfoknak az alakulásáról. Hogyan néz ez ki? Hát kérem szépen, mikor ez így megvan, akkor áttérünk most már a valóságos munkafolyamatokra. Ugye azt lehet mondani, hogy ezek az elvi jelentőségű idealizált folyamatok számunkra egyszerű tájékozódást tesznek lehetővé. Körülbelül milyen jelleggel kell számolni, milyen nagyságrend jön elő. Valóságos munkafolyamatnál hát ugye eltérő dolgok vannak, hogy négy ütemű motorra gondolunk, akkor tulajdonképpen két körülfordulás alatt menne végbe egy ilyen hasznos munkát szolgáltató folyamat, olyan módon, hogy be kell szívni a munkaközeget a hengerbe, az valami olyasmit fog szükségessé tenni, hogy egy kis depresszió legyen a hengerbe, és a térfogat növekedjen, beáramoljon a szívószelepeken keresztül, látni fogjuk majd a munkaközeg, és szépen akkor onnan megtörténne a kompresszió, a sarkosság az megszűnik, már valahol megtörténik a szikragyújtás, megtörténik a nyomásnövekedés, valahol eléri érintőlegesen ez a folyamat az itt lévő VK térfogatot, a legkisebb komprimált térrészben való elhelyezkedés esete, és akkor aztán valahogy történik. Ugye közel adiabatikusan megy az állapotváltozás. Azonban az, hogy ez csak közel ilyen, azt érezzük, mert az adiabatikus folyamatról azt tanulták, hogy az milyen, az hőszigetelt, ott sem hőközlés, sem hőelvonás nincsen a környezettel. Hát a motor hengerében azonban megvalósul valamilyen hőcsere. Tehát csak közelítőleg tud ilyen lenni, attól eltérő. Sőt, hát esetleg egyik szakaszában hőleadás, másik szakaszában hőfelvétel történik a hengerfalról kis mértékben. Jó, láttuk tehát a dolgot, a kompresszió megvalósul, az égésről is beszéltem, hogy hát az égés az mostan, ott, mint kémiai változás okozza végül is a hőfelszabadulást és a nyomás növekedést, majd az expanzió hát az végbe megy, mert a nyomás tolja maga előtt a dugattyút szerencsés módon, ahogy terveztük, és akkor a felső nyomás függvény az megfelelő munkamennyiséget szolgáltat. És hát végül a körfolyamatnak záródnia kell, de hát hogy fog tudni záródni? Négy ütemi motor tekintve valahol vége lesz, itt egy kicsit magasabb nyomással fog záródni, mint a környezeti nyomás, és itt egy bizonyos nyomás növekedés, nyomás szint egy kicsit a környezeti fölötti nyomás szint mellett történik a kitolás, tehát a kipufogó ütem. Na nézzük akkor, hogy néznek ki ezek a folyamatok valóságban. Ide írtuk azt, hogy tehát a valóságos közeg. Égéssel megvalósuló hőbevezetés. És a hőelvonás gázcsere. Gázcserével megvalósuló hőelvonás. Hát körülbelül ezeket a jellemzőket lehet mondani, és hogyha ide alárajzolnánk olyan diagramot, ami hát körülbelül mutatná, hogy nézne ki a mondjuk ugyanilyen határokat föltételezve, tehát itt volt a VK, itt a VK plusz VL szépen, itt a P, itt volt valahol a környezeti. Na akkor egy négyütemű motorra mit lehet mondani? Hát indíthatjuk a folyamatot olyan módon, itt van tulajdonképpen a VK-hoz tartozó. Ugye indíthatjuk ilyen módon, valahogy ide el kell jutni. Adtam egy folyamat ágat, ez a szívási ütemnek megfelelő, egy kicsit a környezeti nyomás alatt mondhatnám, itt van egy P0, ide is tehettem volna egy P0-át éppenséggel. Na most akkor erről a pontról indul tulajdonképpen a kompresszió, így. Egy ilyesmi. Látjuk azt jellegzetesen, hogy a sarkok lekerekednek valóságos folyamatnál. Ilyesmi. És akkor itt elérünk egy alsó nyomásszintet, ami magasabb egy kicsit a környezeti nyomásnál, és megtörténik a kipufogás. Tehát ez lenne így a jellegzetes alakulás. Hát azt mondanám, hogy tulajdonképpen egy 40 bár szintű értéknél lehetne egy ilyen csúcsnyomást megállapítani. Míg hát a dízelnél ez magasabb lesz, bár a diagramot nem tudom most itt lépték helyesen ide szorítani, máskor nagyobb táblán azt sikerül, most éppenséggel nem. VK plusz VL. Itt lenne a jóval kisebb, még egyszer mondom, kompresszió. Térfogat, itt volt az érus. Tehát erre a kis térre kell komprimálnom. Így. És akkor valahol itt van megint csak a P0 szint. Indulhat a szívóütem. Eddig komolyabb gond nincsen vele. Na most innen jönne a kompresszió, és magasabbra menne, hogyha itt lenne helyem, de nem nincs helyem. Egy kicsit elnyújtottabb az egész, és így jön azután a dízel. Na most hát, ha az ember itt megnézné, hogy mennyi ez a P szint, akkor ide azt lehetne mondani, hogy 80 bár csúcsértékkel. Hogy néznek ki a hatásfokok? Egy 24-35%-os érték éta. Amit itten a benzinmotornál lehet, már mondjuk két határ megadásával, esetenként persze változik, és 32-43%. Hát egy ilyen nagyságrendet tudnék megadni. Még érdekes a keverési arány, hogyan néz ki a benzinmotornál, ugyanígy dízelnél. Keverési aránynak hívjuk, 14 kg levegő szükséges 1 kg benzin elégetéséhez. És ebben esetben is érdekes módon olyan 14-15 kg levegő, 1 kg gázolaj. elégetéséhez. Tehát ez a levegő igény. Hát kérem szépen, ha az ember még arról beszélne, hogy további jellemző hogyan néz ki, például a nyomás szempontjából, akkor érdemes beszélni az indikált középnyomásról. Hát ez volt az általános járműgéptanban, emlékeznek rá, remélhetőleg, ugye egy olyan nyomásérték, amely konstansnak van feltételezve, és a löket térfogat érték, térfogat változás mellett állandó nyomást föltételezve ugyanakkor a munkát végez, mint amit a körfolyamatból nyerünk. Hát hogy néz ez ki? Ugye lehet mondani, hogy a P indikált középnyomás az lenne a VV per VL. Ugye a nyomást térfogattal szorzom, abból munkát kapok nyilvánvaló módon, és hát ennek alapján még itten egy átlagos értéket szoktunk felvenni, hogy középnyomás, tehát ugye a középszónak itten az átlag jelzése felel meg. Hát Otto motornál 5-8 bar, és hát dízelnél, talán így a kis D-vel írom, dízel, ezt így kell írni, dízelmotor, amennyiben nem dízel Rudolfról beszélünk, a nagy DSL, akkor egyszerűen így kell írni a helyes írás szabálya szerint, 6-10 bar. Indikált középnyomás érték. Hát ez egy jellemző lesz, és erre fogjuk fölépíteni majd a motor karakterisztikával kapcsolatos vizsgálatainkat óra második részében. Hát kérném szépen, ez a kis jegyzet a rendelkezésükre áll, ugye? Látták már a vasúti járművek és járműrendszer analízis tanszék honlapján található és letölthető. Tehát az ott segítséget nyújt a fölkészüléshez. Ebben fognak találni több érdekes adatot, főképp számszerű jellemzőket, amit én most nem kívánok itt mind fölírni. Szívási depresszió, kompresszió viszony, kompresszió végnyomás, égési csúcsnyomás, arra vonatkozólag mutattam valamilyet, csúcshőmérséklet. Azt azért megemlítem, hogy kb. 2000-2500 Kelvin az égési csúcshőmérséklet. Tehát 2000-2500 Kelvin, ezt érdemes úgy fejbe tartani. A kipufogó gáz nyomása az hát 4-28 bar között, attól függ, hogy milyen üzemállapotban, hogy vagyunk. Kipufogó gáz hőmérséklet 200 és 600 fok fölött, tehát nem érdemes oda tartani a kezünket, a kipufogó csőt. Jó. A fordulatszámok hogy néznek ki? Otto motornál a fordulatszám az jelzetesen magasabb szokott lenni, egy olyan 3500 és 6000 között van a normális eset automotoroknál, repülőgép motoroknál ennél magasabb is, 10000 fordulatig is fölmehet. A dízelmotor az régen azt mondtuk, hogy lassú járású, hát nem annyira lassú járású, 1500-3000 fordulat per perc névleges fordulatszám, majd látjuk ezt a fogalmat nem sokára. És hát egy 4000 per perces maximális érték szerepel itt nálam, ha még azóta nem lett esetleg nagyobb, mert érdemes növelni a fordulatszámot, igaz? Ki tudja megmondani miért? Nagyobb fordulatszámon, kisebb nyomaték mellett ugyanakkor a teljesítményt lehet kivenni, igaz? Mert a teljesítmény P egyenlő M-szer omega, ha tetszik, omega arányos a fordulatszámmal. És az miért jó, hogy kisebb a nyomaték? Hát az csodába, hát azt mi mérnökök tudjuk azért, mert a méretezés szempontjából kisebb nyomatékra, kisebb szerkezeti méret, és így tovább, és így tovább. Tehát azon kívül van még a hatásfok szempontjából is kedvező hát kimenetele ennek a fordulatszám növelésnek. Jó, a motor felépítése. Mit csináljak én ide? A négyütemű motor felépítése. M- mindig négyütemű motorról beszélek, és elhanyagolom a két ütemüt itt. Majd látjuk a két üteműnek az előnyét, meg a nehézségét is, ugye adott méretekkel kétszer akkor a teljesítményt lehet kihozni belőle. Mindazonáltal a négy ütemét fogjuk végig tárgyalni. Mi a helyzet a két üteműnél, a négy üteműhez képest? Ez a gázcsere folyamatot valahogy el kell sinkófálni onnan, arra két löketet felhasználunk itt a négy ütemnél, valahogy bele kell azt integrálni a két működési ütembe. Hát valóban így is van, itt egy öblítési folyamat kezdődik a két ütemű motornál, és innentől kezdve már bent kell legyen az új töltet, amit majd komprimál és működik vele. Részleteiben nem megyek, fognak tanulni motort adott esetben. Most nekünk a fő összefüggéseket kellene látnunk. Na nézzük, milyen fő részek vannak. Hát a fő részek így néznek ki, első hengerfej. A szelepekkel. Aztán a második, ez tulajdonképpen a motor középső része, lehet mondani, hogy ez a motorblokk. Ebben sok minden elhelyezkedik. Ugye, hát kell maga a henger, tömb, és hát a forgattyúháznak a felső része. Majd látjuk itt a rajz után mindenhol, hogy az micsoda. A hengertömb kialakítása az nagyban függ attól, hogy milyen a motornak a hűtése. Ugye valami hőelvezetést kell csinálni, erre már utaltam. És hát a léghűtéses motor, az ugye szokták látni, motorbiciklin látszik leginkább kívül, hogy olyan bordázat van rajta, hőleadó felületnek a növelése érdekében. Vízfűtéses motoroknál pedig hát egy köpeny veszi körül a tulajdonképpeni munkahengert, amely azután hűtőfolyadékot tartalmaz, és avval próbáljuk kényszerhűtéssel elvezetni, hát általában sikeresen a vesztesség hőt. Jó, tehát vízhűtéses motornak mondjuk. Jó, hát ez rendben van. Három forgattyús mechanizmus. Na most ugye mindjárt mondani kell, hogy a első pontunk hengerfej szelepekkel, hengereknek a mozgatását valahogy meg kell oldani, és az majd valami kapcsolatba fog kerülni itten a forgattyús mechanizmussal, mert annak a tengelyéről lehet levenni forgást, vagy megfelelő hatást a szelepeknek a megfelelő ütemű mozgatásához. Ugye azt nem úgy csináljuk, hogy valaki ottan a szelepeket jónak vélt időpontban megmozdítja, hanem automatizálni kell a motor forgási állapotától. Függővé kell tenni a szelepnyitást és zárást, ez nyilvánvaló. Most nekünk nyilvánvaló, de az első gőzgépeknél úgy történt, hogy ott állt egy kisgyerek, és ugye gyermekmunka annak idején volt ilyen, és a csapukat kézzel változtatta. Hát ugye automatizálták aztán, hát ez még 300-200 évvel ezelőtt, ugye? Na, tehát így néz neki a dolog, és legjobb lesz, hogyha most a szünetet megkezdjük, mert utána egy kis rajzolás következik. Na hát, kedves hallgatóim, akkor egy kis figyelmet a tábla felé irányuló vonalban. Na hát, akkor jönne a motor felépítése. Így. Na hát ide kéne valahogy egy motort majd megrajzolnunk. Ez lenne a keresztmetszetnek a függőleges tengelye. És akkor hát egy kicsit itten mindjárt följebb is viszem. Valahogy úgy csináljuk majd, hogy ide szeretném a forgattyús tengelyt. Erre a, ugye, Egyen jó. Így. Itt lesz majd a forgattyús tengely, mondjuk ez lenne majd a forgattyúkör. Így körülbelül. Ez lenne a forgattyúkör, erre dolgozna majd a hajtórudunk. És hát egy valamilyen helyzetbe föltételezve, mondjuk ez lesz majd az a szökhelyzet, ahova elképzeljük. Itt lenne a forgattyúcsap. Erre kell rádolgoznunk majd a hajtóruddal, és pedig hát figyelembe véve itten a mozgás viszonyokat, hogy mennyi. Hát ugye a felső helyzettől ugye körülbelül itt lesz majd most a dugattyú felső vége, és hát most mennyit kell onnan, itt lenne tulajdonképpen, csak így jelöljük a világnak a határait, itt lenne tulajdonképpen a dugattyú felső holdponti helyzete. És akkor innen lefelé jön még annyit, hogy egyszer ide, és utána egy forgattyúnyit. Tehát itt lenne tulajdonképpen a dugattyúnak az alsó helyzete, ha minden igaz. Na most hát a pillanatnyi helyzet az ez. A dugattyút látom, egyelőre egy ilyen érdekes alak jelenik meg, és hát valahova be kell kötve legyen a hajtórúd. Itt van tulajdonképpen az a két pont, amelyet a hajtórúd összeköt, meg is húzhatom. Hát ez az általános járműgéptanból ismert dolog. Most azonban adhatunk neki egy kis húsvastagságot, tehát valamilyen módon itten körbejön, forgatjuk hoz. Kicsit szélesedő szokott lenni így, és akkor itt aztán itt elérjük a valami ilyen kialakítással, el tudjuk képzelni, hogy ez két részből van összetéve, és csavar fogja össze ezt a részét neki. Hát ez lenne a hajtórúd. A hajtórúd keresztmetszete általában egy íszelvény, amely íszelvény itten megnyilvánítható lenne annyiban, hogy itt meghúznék vékony vonalat. Végig ugye könnyíteni kell tudni ezt a szerkezetet, az íszelvényét megrajzolhatom. Itt van tulajdonképpen, hogy a, és hol látszódna a szelvény, ha beforgatnám a szelvényét, akkor itt látszódna. Ez az íszelvény. Na hát, itt van. Akkor idáig följön, tehát fölötte lenne még a kompresszió tér. Itt a hengerfalat meg kell húznom. Ameddig meg tudom húzni, meghúzom, mondjuk idáig fogom most csak húzni, és ez megvezetné a rendszeremet. Na mostan, hát látjuk, hogy a dugattyú átmérőt egy kicsit, ha nagyobbra vettem volna, az előnyösebb lett volna. Mindegy, nagy gond nincsen. Itt el fogom intézni ezt, hogy innentől kezdve már egy szélesedő, mennyi ez körülbelül, ennek a kétszerese. Körülbelül ide kell befutni, még egyszer, ennyi, ez a végéig. Így. Tehát innen egy házat tudok készíteni, így. Hát egy kicsit ahol nem sikerült javítani kell mindig rajzot, az ember látja, hogy valami nem arányos, messziről persze még jobban látják. Ez a távolság. Egy. Ide kéne befutnia neki. Nagyjából, csak akkor innentől kezdve tudnám, mondjuk így körbehoznám. És összefognám. Hát ezzel elhatároltam tulajdonképpen a dolgokat, és a forgattyúkkal is látszana itt. Így. Hogy aztán egy ellensúly ide rá van erősítve valamilyen módon, az egy másik kérdés. Lehet, hogy van itt egy ellensúly. Jegyzetbeli ábrán azt látják. Ugye ki kell egyensúlyozni a forgattyús tengelyt. Na hát igazából alakul a dolog. Itt lenne a dugattyú, annak van valami húsvastagsága persze. Így. És hát vannak dugattyú gyűrűk, amit én itt csak jelölni fogok. Azok miért kellenek? Azért, hogy a hengernyomást azt föl lehessen tartani. Dugattyú gyűrű az egy fölmetszett gyűrű, és rugalmasan nekifeszül a hengerfalnak, és itt tulajdonképpen egy labirintömítési folyamatot megvalósít. Jó. Hát ezzel a dolog rendben lenne. Most jönne akkor tulajdonképpen a felső része. Ide jönne a hengerfej tulajdonképpen így. Most a hengerfejnél a helyzet az, hogy két hozzávezető csatorna szükséges. Mondjuk így vehetem. Aztán majd meglátjuk, hogy ide mit teszünk. Ide kellenének a szelepek. Tehát egyik szelep szár, itt fönn kijön, a másik szelep, mondjuk ezt kinyitom éppenséggel. Egyik az, mintha zárt lenne, másik most éppen nyitott állapotban van. Egy. Itt vannak a szelepek, beömlő csatorna, legyen ez itt a szívócső, egyik oldal, tem balra, ugye. Szívócső, kipufogócső. Ugye, tehát itt menne ez a fajta áramlás. Ha ez most egy szívó ütem, akkor a motornak erre illene forognia. Szívó oldal nyitva van. Na most itt fönt, hogy ez hogy van megoldva, erre majd rátérő, nyilvánvaló csúcsatlakozás kell hozzá, hogy a szívócső, levegőrendszer, kipufogó, stb. Na most a lényege az, hogy ennek itten kell legyen egy vezetése a szelepszárnak, így, és akkor ezen a részen fönt pedig megjelenik a szeleprugó. Hát a szeleprugó mostan úgy dolgozott, hogy nincs nagyon összenyomva, és ezért bezárja ezt a szelepet. Nyilvánvaló, itt kell legyen valami szeleptányér rajta, amelyik biztosítja azt, hogy amikor ő fölfelé nyomja, az fölhúzza magával a szelepet, és itt lezár. Tehát ugye ez a lezártság, ez így lehetne kicsit hangsúlyosabb. Itt viszont az a helyzet, hogy a szeleprugó az össze van jobban nyomva, mint a másik. Persze rajta is van szeleptányér fölül, illetve rugótányér pontosabban, és ezt a felső részét valamilyen módon, most valamilyen hatás, itt most éppen lefelé nyomta, érezzük, hogy a rugót összenyomta, igaz, a rajz is mutatja némiképpen, és kinyitott a szelep. A másiknál pedig a rugó most magára hagyva azt a funkciót ellátta, hogy fölfelé mozgatta a rugótányért, és szépen bezáródott itt a... Hát ez lenne tulajdonképpen így a motornak az első megközelítése, és akkor bizonyos dolgokat rá tudok írni. Ugye itt van a hajtórúd. Így. Akkor itt van a dugattyú. Itt vannak a dugattyú gyűrűk. Itt lent is szoktak lenni gyűrűk, nem részletezem. Úgy van. Na hát látjuk, itt szerepelne az a bizonyos kompresszió térfogat, amiről VK-ról beszéltünk. Itt most megy fölfelé még szépen vagy a lefelé szívó ütembe, alsó határig a ugye, dugattyú. Itt van a szelep. Szeleprugó. Így. És itt van egy rugó tányér. Hát persze ennek itt kell legyen valami megoldása. Rugó tányér terhelés átadásra. Jó. Szívócső, kipufogócső. Nagyjából látjuk. Ez itten a dugattyú csapszeg. Na most akkor mit kellene még megmutatni? A motortömb maga. Az most két részből áll. Ez a forgattyús ház felső része. Motortömb, és itt van a henger. Ahogy mondtuk, valahol felírtuk, hogy henger, és a forgattyúház felső része, tehát ez a két részes megoldás itt látható. Hát ez itten a kárter forgattyúház alsó. Ebben mi lenne itten benne adott esetben, egy adott szinten? Motorolaj. Ahogy belevág a forgattyús tengely ellensúlya, szétspriccelés, megfelelő kenést biztosít itt a vízrendszernek. Na, jó. Kell még valami, ami figyelemre méltó, hogy azért meg kell támasztani ezt a motort. Valahol szokott lenni egy támasz. Hát mondjuk itt most célszerűen ide rajzolom, hogy ez a támasz az milyen, legtöbb esetben valamilyen gumitömbre szokott lenni támasztva a motor, valami rugalmas beágyazás a környezetébe. Tehát itt lehetne. Így. Csak jelzésszerűen. Tám. Mit kell még? Ez itten a forgattyús tengely. Ez itt lenne az ellensúly. Ez itt a forgattyúkar. Ez pedig a forgattyúcsap. Hát, hogy mennyire élvezhető, azt majd megnézzük a videó felvételről, de ilyen közelről elég rosszul lehet itten érzékelni a dolgokat. Mindegy. Hát kérjen szépen, itt a motor nagyjából megnyilvánul számunkra egy metszetben. Többé-kevésbé elkülönülnek az alkatrészek. Színekkel is azonosítani tudjuk, hogy mi az, ami más anyagból készül, más alkatrész. A színeknek az alkalmazását azt nagyon javaslom, mert ha egy színnel rajzolják, akkor összefolyik. Így a funkciókat egy kicsit szét tudjuk azért választani. Rendben? Jó, hát itt van tulajdonképpen a dolog, és akkor a szelepvezérlésről szeretnék egy kicsit beszélni még. Ugye a hagyományos megoldást fogom mutatni. Szelepvezérlés. Ide jöhetne. Hát ugye valamilyen ütembe kell nyitogatni, zárogatni a szelepeket, az kétségtelen. Amikor meg most éppen a felrajzolt állapot az jónak tűnik, hogy egy szívó ütemben vagyunk, itt van a szívószelep, másik zárt, gondoskodni kell róla, hogy egy megfelelő idő múlva a szívószelep zárjon, és a kipufogó szelep nyíljon majd, amikor a kipufogó ütemet kell megvalósítanunk. Hát a szelepvezérlés vezértengelyről. Vezértengelyről bütykös mechanizmussal. A bütykös mechanizmus az valami hasonlót tud csinálni, mint amit a forgattyús mechanizmus nagyban, az kisebbet csinálja. Az mi az a funkció? Forgó mozgást átalakít alternáló mozgássá. Hát majd látjuk mindjárt, hogy mi történik. Most nekünk arra van szükségünk, hogy itt ezt a piros nyilat, ezt valahogy megvalósítjuk. Ide erőhatást kell rátenni valamilyen ütemben, amelyik a rugót összenyomja, és azzal együtt lefelé tudja mozgatni a szelepszál felső pontját, és nyitja. Na, akkor a következőt. Itt meg fogom rajzolni. Kb. A következő. Fölvettem itt egy forgáspontot, ami egy szelepemelőnek a forgáspontja lesz. Ehhez képest fogunk építkezni. Tehát a jegyzetben is ilyesmi van, talán olyan szonyi vastag nem kell, így. Ez egy csukló. A körüli mozgás majd vezérelhető lesz. Erre a pontra szeretném levenni majd azt a vezérlő hatást, amit itt már jeleztem. Erről a pontról szeretném levenni. Akkor ide kell egy valami tám. Egy. Ezt itt megtámaszthatom. Ha ezt a végét megfelelően mozgatnám, ugye itt, akkor ez, mint szögemelő, el megtenni azt a szívességet, hogy ott azt a lefelé ható erőt például rá tudna vinni. Na, hogyan? Itt a felső pontról egy megfelelően kialakított érintkezés, és itt a szelepszárnak a felső részére fogunk tudni majd ráterhelni. Nekünk volt ez a lila. Gyűrünk, és itt pedig jöhetne le a szelepszár. Majd itt fog jönni lefelé, hogy aztán pont hova jut, azt majd meglátjuk. Így. És akkor e körül lehetne elhelyezni a rugónkat. Valahogy talán idáig ez jó lesz. Na most tehát egy alsó felfekvési állapotot itt veszek. Mondjuk ez lenne az. Itt van egy vezetési rész, az biztos, hogy kell. És akkor a hengerfejnek az ott is narancssárgával rajzolt vonalát nagyjából tudnám venni. Itt vehetem a szelepemet, a szeleprugómat. Ugye itt van. És aztán valahogy ez a rugó ki akarja nyújtóztatni magát, és fölfelé kényszeríti valamilyen állapotba. Itt pedig lent a szelepszárnak a végén található a szelepfej. Így. Megvan. Na most akkor ehhez tudnám valahogy itten kihozni a csőnek a csatlakozását ilyen formába. Mondjuk itt le is zárom. És hát itt kell legyen egy valami betét ebbe a hengerfej részbe. Általában bronzból szoktak betenni egy betétet. surlódás kedvezőbbé tehető, és ha elkopik, cserélhető legyen. Na, minden esetre most akkor tessék figyelni. Én itt vagyok, és a kezemmel mozgatom, amikor kell. Alulról föllököm, megtörtént a nyitás, igaz? Elengedem, rugó visszalökte, és bezárt, rendbe. Fölnyomom, kinyitotta, itt lent. Elengedem, rugó vissza segíti. Jó? Na, ezt az ütemet kell, mert most már az a hatás kell, csak amelyik alulról ezt megteszi. Innen egy rudon keresztül mozgást fogunk átvinni. Mozgás átvitel, ugye? Ezt láttuk az általános járműgéptanban is. Ide mozgást kell átvinni, hát úgy történik, hogy ha itt kitörném, egy ilyen gömb alakú bemélyedés, egy rúd, esetleg a hossza állítható, és most azt mondom ezek után, ugye tessék nézni, milyen logikusan, először azt mondtuk, hogy itt kell valamit csinálni. Most műszakilag intézkedtünk, hogy egy kicsit máshol kelljen. Itt. Most még azt mondom, hogy most már itt foghatnám a végét, igaz? Innen mozgatom távolról. Ha ide a forgattyús tengerről tudnék hozni egy forgást, és megfelelő ütemben fázis eltolással, ahhoz képest, ahogy éppen a forgattyúk arál, valamit tudnék csinálni. Na hát a következő. Ugye ennek az alsó végére rá lehet tenni egy ilyen kicsit vastagabb részt, amelyik ismét surlódásos kapcsolatban tud lenni a környezetével. Valamilyen módon itten megrajzolom. Ugye ezt fölfelé kell mozgatnunk, tehát itt fönt kéne lenni egy kicsit többletnek. Egy vezeték. Mechanikus vezeték. Az kell ide. Akkor most már nem össze-vissza lenghet, ha itt az ujjammal tartanám. Igaz? Most már innen kéne a hatást kifejtenem. Csináljuk meg, de hogyan? Lehozok egy kapcsolatot, teszek ide egy görgőt. Na, ez a görgő. Most ide mehetek, és ezt mozgathatom fölfelé. Ez megcsinálná nekem azt a szívességet, hogy ha megfelelő ütemben mozgatom, akkor megfelelő ütemben mozog. Na most a következő. Ide rakok egy tengelyt. Mondjuk itt van. Hát ez lesz a nevezetes vezértengely, amelyen bütyköt fogok elhelyezni. Következőképpen. Mondjuk, hogy ezt most nyitni szeretném. Van ennek egy omega vezértengely szögsebessége, és most azt mondom, hogy ez ne legyen ilyen alakú, hanem legyen neki egy ilyen kiálló bütyke. És most, hogyha tovább fordul, akkor mi történik ezzel? Ahogy tovább fordul, egy ennyivel megemelheti, felső helyzetbe hozhatja ezt a görgőt. Tulajdonképpen nincs más hátra, mint ezt a tengelyt, vezértengelyt kapcsolatba kell hozni a forgattyús tengellyel valamilyen áttétellel, akár fogaskerékkel, akár bordás szíjjal valamilyen módon, és akkor a dolog elintézhető lesz. Tehát, itt van a bütyök. Valamilyen szögbe és valamilyen profillal. Azt is érzik, hogyha például ennek a bütyöknek a profilja olyan lenne, hogy itt egy darabig egy körív van ezzel koncentrikus, akkor az alatt az idő alatt, amíg ezen gördül, a nyitás állandó lesz. Igaz? Attól függően, hogy milyen profilt adok itt a felfutásnál, attól függően fogja a szelepnyitásnak a megvalósítását ilyen vagy olyan lefutással vezérelni végül is. Bütyökkel ide is, és bütyökkel a másik szelephez. Tulajdonképpen ebből kettő kell, mert itt ebbe a síkba képzelem el, az egyiket megbeszéltük, a másik is itt van, csak az most éppen inaktív. Itt van mellette, mögötte, tehát két lökőruddal kell biztosítani a szelepek mozgatását, hát amennyiben két szelep van. És a bütykök pedig most a táblára merőlegesen elképzelve a két mechanizmust egymás mellett, fázisban eltolt bütyök helyzettel fognak majd megjelenni számunkra. Jó? Na, tehát akkor mi van itt? Bütyök, vezértengely, görgő. Vezeték. Ezt úgy hívják lökőrúd. Ahogy ennek mi a neve? Hát ez egy ilyen szögemeltű, ennek himba, szelepemelő himba, szelepmozgató himba, jó? Himba. Himba csapágy. Jó? Szelep. Ach, rugótányér. Itt van maga a szeleprugó. Szelepszár. Igaz? Na most a szelepfej. Az a... Jó? Ja. Szelepfej. És akkor itt lenne tulajdonképpen még valami, amit sokszor úgy alakítunk ki, hogy cserélhető legyen. Itt lenne a szelepülés. Hát ez itt maga a hengerfej, itt valahogy metszetben van, hogy aztán itt vannak esetleg a vízhűtésnek megfelelő belső terek, meg nem tudom micsoda, másik kérdés. Ez itt a hengerfej. Most itt még visszamegyek egy pillanatra az előző ábrámhoz, ami itt középen egy kicsit hát határozatlan maradt. Ide erre a részre el lehet helyezni különböző dolgokat. Mit csinálnánk ide? Ide el lehet helyezni a gyújtógyertyát középre, tehát a benzinmotornál, vagy a befecskendező a, hát, szervet, szelepet. Hát itten tulajdonképpen valami jelezhető, itten történik a tüzelő anyaggal kevert levegő meggyújtása, vagy pedig a tüzelőanyag bejuttatása. Tüzelőanyag bejuttatása, hát azt majd még fogom mondani, hogy milyen módon történhet, közvetlenül ide a hengerbe, közvetlen befecskendezés, vagy előkamrába, különösen dízelmotoroknál. Hát kérném szépen, a dolog így körülbelül rendben van. Tüzelőanyag bejuttatás. Mit lehet mondani? Hát benzinmotoroknál. Lehet a karburátoros hagyományos megoldás. Akkor itt benzin levegő keveréket szív be a motor, és a szikra meggyújtja, és akkor megy a folyamat maga folyamán. Megfelelően, vagy pedig közvetlen befecskendezésű. Befecskendezésű. Jó, kettő. Dízelmotor. Így. Hát itten lehet közvetlen befecskendezésű mindjárt. Ugye mondtam, hogy a dízelmotor az egy kompresszió gyújtású gép. A nagyon erős kompresszió következtében olyan hőmérséklet alakul ki a kompresszió térben, hogy az oda bespriccelt gázolaj meggyullad. Compression ignition. Kompresszió gyújtás. És a másik pedig előkamrába. Történő befecskendezés. Az előkamra az egy célszerű szerkezet. Ugye a komprimált levegő oda az előkamrába is behatolt, tehát a nagy hőmérséklet jelen van, ott alakul ki az égés az előkamrába, az előkamrából már az égő tüzelőanyag és hát ez a csóva fog betörni a hengertérbe, és fogja után megvalósítani a munkafolyamatot. Jó, ezeket vesszük most. Mi kell hozzá? Megjegyzés. Kell ezekhez a befecskendezésekhez befecsszivattyú. Általában ez dugattyús gép. És kell porlasztófej. Hát az, hogy a befecskendező szivattyú odaszállítja a nagy nyomású tüzelőanyagot, az rendben van. Porlasztófej pedig úgy működik, hogy érkezik hozzá a tüzelőanyag, és innen pedig finom sugárba szétporlassza a előkamrába, vagy magába a égéstérbe közvetlenül. Tehát itt történik a porlasztott sugár. Méghozzá tüzelőanyag sugár. Ugye ez a dolog itt helyezkedhetne el ezen a piros helyen például. Vagy hát ha előkamra van, akkor kicsit följebb. Jó, hát kérném szépen, amivel foglalkoznunk kell, a motor teljesítménye és nyomatéka. Kicsit a működés jellemzők. Így. Na, hát próbáljunk az indikált középnyomásból kiindulva valamit csinálni. Tehát legyen PI átlag az indikált középnyomás. Ez egy jó jellemző, ebből tudnánk, hát ugye közepes teljesítményt hengerenként, és itt tovább. Középnyomásból, aztán a henger számot figyelembe véve felszorozni a teljes motorra a közepes nyomaték kifejtést, amely körül bizony ingadozás lesz, hiszen tanultuk a géptanból a lendítőkereket, emlékeznek rá, amelyik mint energiatárolópont abból a célból került oda, hogy amikor a motornyomatéka aktuálisan kisebb, mint az átlagos, akkor a lendkerék betáplál, és amikor meg nagyobb, akkor meg a lendkerék fölvesz tárolásra energiát, és azt majd aztán a következő hát megfelelő periódusban vissza tudja táplálni középnyomásból. Tehát amit itt most mi közepeset számolunk, az egy átlag érték, a körül bizonyos fluktuációval megy végbe a tényleges folyamat. Na, hát egy ciklus munkája. Az egy vevé. A vevének a számítása a P indikált, tehát ezt a P indikált középnyomásnak a definíciója alapján mi tudjuk, egy ciklus munkája az ilyen. Most már ezt kell valahogy figyelembe venni, ütemszám, stb. Mellett, hogy hogyan alakul akkor most már egy motorra. Az indikált középnyomást nem is kellett volna fölírnom. Jó. Hát akkor nézzük tulajdonképpen, hogy ha egy ciklus munkája megvan, akkor nézzük először, hogy négy ütemű motorra. A aztán megnézzük két ütemi motorra is. Akkor most az első lépés lehetne azt, hogy egy ciklusnak az ideje mennyi. Egy teljes ciklus. Ugye az négy löket teljesítése, mondjuk legyen T4-gyel jelölve. T4. Mennyi az? Azt mondhatom, hogy kétszer T0, ahol T0 egy körülfordulás ideje. Na most, ha omega szögsebességgel megy nekem a motorom, a T0 az 2π per omega. Úgyhogy ebből megkaphatom, hogy mennyi lesz a teljesítmény, egy henger teljesítménye. Négy ütemnél. Közepes. Négy ütemi motor, ide írom, és akkor úgy lenne, hogy P teljesítmény, az ugye rendben van, és akkor az átlag az oda kell, mert közepes. Ide írom, hogy négy ütemű, és egy hengernek a teljesítménye. Na most akkor próbáljunk építkezni, mi lesz ebből, nem vészes. Egy teljes ciklusnál a munka, amit kinyertem, az ennyi. És mennyi idő alatt fogom megkapni? T4 alatt. Átlagokkal számolok persze, nem pillanatértékekről van szó. Tehát átlagokkal így rendben van. Ide a helyébe beírhatom a P indikált közepesszer a V löket térfogatot, és a T4 helyébe pedig be kell írni a kétszer a T0-át, tovább egyenlő PI átlag szor V löket per a kétszer T0 az 4 pi per omega. Egy, és hát ezzel tulajdonképpen még egy kicsit az omegát leválasztom róla, pi átlag szor v per 4 pi, így, szer omega. Teljesítmény az nyomaték szor szögsebesség, tehát erre itten lehetne egy kis kérdést is tenni, hogy ez mi akarna lenni. Minden esetre ez most itt megvan. Hogy néz neki? Két ütemi motorra. Ugyanez, tehát akkor P. Két ütemű, egy hengerre átlagos. Most akkor vevé per mennyit lehet odaírni helyette? T0-át, mert egy teljes körülfordulás, ugye? És akkor hát csak kettő lesz itt a nevezőben, végül is PI szer V löket per 2 pi szer omega. Így. Itt is látjuk ezt a mennyiséget. Minden esetre ebből látjuk azt, hogy ha két üteműt csinálnék, akkor ugyanannyian munkát viszek be, csak fele akkora idő alatt, a teljesítmény kétszeres. Tehát P, ide egy egyes zárjelbe, P2-1 átlag egyenlő kétszer P4-1 átlag. Így. Na mostan mit tudok még hozzátenni? Ha a hengerek száma Z, akkor a P négy ütemű Z számúra mi lesz ebből? Z-szer PI átlag V löket per 4 pi omega, és a két ütemű Z henger számra zíszer P indikált, ez kis P, V-löket per 2 pi omega. Tehát itt lenne tulajdonképpen az a két képlet, akár négyütemű, akár kétütemű motorra el tudnánk indulni valamilyen kvantitatív tájékozódásra, hogy milyen teljesítmény középértékkel lehet dolgozni. Na, jelleggörbék. Mi az általános járműgéptan legvégén foglalkoztunk erőgép, munkagép jelleggörbével, együttműködéssel, sőt egy kicsit a munkapont stabilitásával is. Hát milyen jelleggörbék jönnek szóba? Motor szempontjából ugye három dolog az, ami nagyon fontos, azok közül kettőt fogunk tudni most itt megnézni, a harmadik az átmegy a következő alkalomra. Az első az ugye P egyenlő P függvény, mint a, hát vagy szögsebesség, vagy fordulatszám függvényében, én úgy fogom venni, igen, ahogy itt is vettük, tehát legyen N függvényében, teljesítmény fordulat. Fordulatszám, ugye? Na most akkor a másik, ami nekünk nagyon kell, M egyenlő MN. Nyomaték és fordszám. Hát a harmadik az majd lesz a következő alkalommal, kis B egyenlő kis B függvény, majd azt látják, hogy M és N. Fajlagos tüzelőanyag fogyasztás. Tüzafogy, ugye, kilogramm per kilovattórába lesz, mint a szokásos, ugye itten lehet wattba, lehet newtonméterbe, és itt pedig a nyomatéktól és a fordulatszámtól függ. Ez tulajdonképpen a motornak nagyon fontos jellemzője, mert azon kívül, hogy működik, meg elviszi a járművet A-ból B-be, az, hogy mennyibe kerül, az a benne megvalósított fajlagos tüzelőanyagfogyasztás görbétől függ. Na nézzük a jelleggörbét. Ha az ember az N-et veszi, mint fordulatszámot, és ide föltenni a P teljesítményt, akkor ebből a képletből nézve, és itt most átlagost mondok, tehát a ingadozásoktól eltekintve középértékben, akkor ebből az jönne, hogy mivel a szögsebességgel ez arányos, ennek egyenesnek kéne lenni. Valóban egy tényleges motornak hasonlít a jelleggörbéje, ilyesmi lesz a karakterisztikája. Valami ilyen a teljesítmény görbéje. Az is biztos, hogy a motornak van egy névleges fordulatszáma, ami fölé nem nagyon szeretnénk menni, meg van egy olyan alsó fordulatszám is, amely alá nem engedjük. Hát ha emlékeznek a még az általános géptanban valami jött, de majd a következő előadásokon a fűrészdiagramnál ez elő fog jönni. Lehet, hogy omegába fogják mérni első megközelítésben. Mindegy, az N és az omega az egymással függvénykapcsolatban van. Kérném szépen, omega egyenlő állandóból következik, hogy N egyenlő állandó. Most tessék figyelni. N egyenlő állandóból következik, hogy omega állandó? A válasz nem. Miért? N az egy bizonyos szám. Hányszor fordult körül? Lehet, hogy ingadozott közben valami, annyiszor azért körül fordult. Nem biztos, hogy konstans szögsebessége. Tehát még egyszer, omega egyenlő állandó maga után vonja N egyenlő állandót. N egyenlő állandó nem vonja maga után omega egyenlő állandót. Jó? Ezt jegyezzük meg. Na mindegy, itt a P. N függvény. Na most kérném szépen, a következő lesz a helyzet. Ehhez, ha meg akarom rajzolni a nyomatékot, akkor most figyelembe veszek egy tulajdonságot. Ennek az egyenesnek volt egy érintési pontja itt. Igaz? Origón átmenő egyenes érintette azt a pontot. A géptanból is volt hasonló nekünk, mikor a változó vesztességű gépek hatásfokát néztük. Ennek az egyenesnek, amelyik egy bizonyos, mondjuk egy A pontra illeszkedne itten. Egy fél perc még van. Egy A pontra. Itt meghúznám neki a két rendezőjét, így. És lenne neki egy tangense. Mondjuk lenne alfa A. A tangens alfa A, az mivel lenne kifejezhető? Itt lenne a szembefekvő nyomaték, vagy itt lenne most teljesítmény, PA per NA. Na most azt kell mondanom, hogy ez a P per N, ez majdnem olyasmi, mint a P per omega, igaz? Egy C eltéréssel. Az pedig körülbelül az MA-val annak a C-szeresét adja. Tehát amikor én meghúzom egy ilyen origóból indított és a jelleggörbén végigfutó ponthoz ezt a sugarat, amit most itt sárgával húztam, egyik esetben itt a kék ponthoz érintőt éppen, akkor az valahol méri azt, hogy mennyi a nyomaték. Mit mondanának a fehérrel meghúzott vonalhoz tartozó nyomatékérték ebben a pontban, hogy viszonylik a sárgával A ponthoz tartozó a meghúzottal, mivel a tangens alfája az kisebb, az alfa is kisebb, tangens az monoton, itt a nyomatéknak kisebbnek kell lenni, mint itt. Helyes? És ha ide mentem volna, ugyanez a helyzet. Itt is a nyomatéknak, mivel az idehúzott egyenesnek a iránytangense az kisebb, mint az érintőjé, ott is kisebb a nyomaték. Tehát mit tudok leolvasni? Ahol az origóból az érintő meghúzása után adódott egy pont a teljesítménygörbén, ott kell legyen a motor nyomatékának maximuma. Tehát, ha én meg akarom helyesen rajzolni a nyomatékgörbét, akkor így kell körülbelül eljárnom. Itt lesz a motor maximuma. Tehát a mérnök jelleggörbe rajzolását azt különbözteti meg a hozzá nem értőnek a vázolásától, hogy nem rossz helyre teszi. Tehát amikor megrajzoltuk a teljesítménygörbét, első lépés érintő, hol az érintési pont, fölvetítem, ott lesz a vízszintes a nyomaték szempontjából, ugye? Ez itt az MN. Hát kérném szépen, azt mondhatom, hogy MN egyenlő max, ha tangens alfa egyenlő maximum. Hát végigpróbálhatják, hogy van. Itt van tulajdonképpen az a N csillag érték, amelynél a legnagyobb nyomaték ott van. M, N csillag, aha, egyenlő maximum. Na most mit akartam még hozzátenni? Ugye ehhez itten tartozik egy epsilon érték. Epsilon az lenne, azt mondja, aktuális tűzalanyag tömegáram, per maximális. Ezek miatt a epsilon érték 0 és 1 közé esik. Mi lenne akkor, hogyha én ezt a tüzelőanyag tömegáramot csökkenteném, csak jelzésszerűen mutatom, például nyomatékkal, itt lett volna epsilon egyenlő 1-hez tartozó, és itt lenne tulajdonképpen a epsilon egyenlő 0,5-höz, epsilon egyenlő 0,75-höz, és így tovább. Na most, azt is fogjuk majd látni még, hogy itt a motor ugye tovább nem üzemeltethető, mert szétrepül, itt szoktak regulátort beállítani, regulátorvonallal leszabályozni a motort. Nem mehet tovább, hanem ezen fogja a terheléssel kialakítani a munkapontot. Itt meg alul mi a gond? Itt meg alul a motor, mivel indító nyomatéka nincsen, lefulladás. Egyrészt, kettő, dízelmotoroknál meg olyan kevés a levegő, hogy fekete füsttel fog majd üzemelni, ami nem megengedhető. Tehát itt egy füstölési határt szoktak megállapítani. Jó, lefullad, illetve füstöl. Itt van egy füstölési határvonal, amit körülbelül másodfokú parabola alakú szokott lenni, amivel lehatárolják. Mit tudok még egy percet? Már nem mondok sok mindent. Tüzelőanyagfogyasztás az jön majd. Valamit akartam még mondani. Van itt egy jellemzője a motornak. Ugye ez a bizonyos névleges fordulatszám, omega névleges, itt volt névleges fordulatszám. Hát ugye lehet nézni azt, hogy a maximális nyomaték és a névleges fordulatszámhoz tartozó nyomaték hogy néz ki. Ez a jegyzetből meg kéne nézni két fogalmat. Van nyomatéki rugalmasság, és van fordulatszám rugalmassága egy motornak. Mint egy jó jellemző, tehát sok minden mutat, rugalmasság. Fordulatszám rugalmasság az, hogy hogyan viszonylik a névleges fordulatszám az elérhető legkisebbhez, ahol, ami még folyamatosan terhelhető. Mit tudom én, 1,5 vagy 1,25, attól függ, hogy milyen ez a fordulatszám rugalmasság, jegyzetben látják. Nyomaték rugalmasság pedig mondom, a névlegesnél kifejtett nyomaték és a maximális nyomatéknak a hányadosa. Ugye elvileg egy motor az tökéletesen nyomatékrugalmatlan lenne, hogyha ezek a képletek dolgoznának, mert konstans lenne a nyomaték, a dugattyús gép, nyomatéktartó jellegű. Igaz? Ezt még általános járműgéptanból tanultuk. Elvileg az, hogy itt elhajlik tőle, az csak a veszteségeknek, meg a többi alakulásából adódik. Ebből a képletből nem is jön neki, konstans jön neki. Leosztom omegával, nyomaték a konstans, nyomatéktartó. Tehát a dugattyús gépek, legyen az kompresszor, dugattyús kompresszor, vagy dugattyús motor, elvileg nyomatéktartó gép. És ezért a teljesítménye meg lineáris. M-szer omega. Itt látszik a képletből, jó? Hát kedves hallgatóim, ezt tudtam összefoglalni. Ezzel most akkor a járműrendszereknek a videóanyaga az teljessé válik, mert a következő előadás már fönt van, azt még múlt fél évben fölvettük, a tüzelőanyagfogyasztástól kezdődően a hajtásrendszerekig, és a jövő héten akkor császártanár úr jön megint, és akkor szépen föl tudnak készülni.